És a műsorunk második feléhez érkeztünk, 17 óra 3 perc a pontos idő, és vendégem még mindig Takács Sánta András humánökológus, akivel Világ eleje című könyvéről beszélgetünk, és ott hagytuk abba így a hírek előtt, hogy mennyire fontos ez a lokálpatriotizmus, és ugye mostani világunkban, és hát ennek abszolút én kicsit pironkodva, de elismerem, hogy ez az talán a legnagyobb gyengeségem az utazás, és hogy mindig, ugye az ember mindig azt látja, ugye ez is ömlik ránk, hogy ugye milyen gyönyörű helyek vannak, és tényleg gyönyörű helyek vannak a világban. Valószínűleg én egyébként erről tudnék a legnehezebben lemondani, de hogy igen, hogy közben meg ennek az a hátránya, hogy egy picit így elhanyagoljuk a környezetünket, nem alakulnak ki ezek a kis közösségek. Látom a mi falunkban is, Pilisszántón is, hogy mondják, hogy régen ugye sokkal szorosabb volt a közösség, most is van valamennyi, de hogy így azért sokkal kevesebb, mert az emberek jönnek, mennek mindenfelé a világba, holott igen, nagyon fontos lenne, és ezt te is kihangsúlyozod a könyvben is.
Igen, hát itt idézem Marcel Proustot is, aki azt írja, hogy az igazi felfedező út nem új tájak keresésében rejlik, hanem abban, hogy az ember új szemmel lát. És ez szerintem egy nagyon fontos gondolat, nagyon izgalmas dolgokat lehet fölfedezni a saját lakóhelyünkön is, csak máshogy kell ránézni, ugye. És hát ez tényleg egy nehéz dolog, mert nyilván kinyílt a világ, és ezt nagyon jól tudjuk, ez közhely. Csak hát például azt is bele kell kalkulálnunk, hogy nagyon sok hely pont azért megy tönkre, mert mi is oda megyünk, mások is oda mennek, és egyszerűen ugye túl turizmussal, hogy ilyen csúnya magyar szó van csak rá, vagy én szerintem jó magyar kifejezés rá, de egyszerűen már nem tudjuk élvezni. Ezt én is megtapasztaltam nem túl messze Prágában, ami hát most nem egy természeti látványosság, mert ilyeneket is lehetne mondani, valószínűleg a Niagara vízesésnél sem más a helyzet, de hogy egyszerűen nem tudod élvezni már a prágai óváros, mert nem tudsz megmozdulni augusztusban ott, és hát akkor már inkább nem megy oda az ember, mert meglátja ezt a problémát.
A Monteveresnél is most már olyan szinten lett divat, igen, hogy ugye az alaptábor, ami ahonnan lehet ugye a csúcstámadást intézni, az már egy ilyen, konkrét egy ilyen kis várossá nőtte ki magát, ahol műfüvet terítettek le, mert ne legyen már olyan kopár, igen, és hát hogy a milliómos, milliárdos hegymászók, akik igazából valószínűleg csak azért akarnak fölmenni, hogy ez is meglegyen a selfie, és ki lehessen rakni, hogy fönn volt a Monteveresten, azok ugye van, hogy heteket kell ott várni, és unatkoznak, és levitetik magukat helikopterrel a városba, hogy akkor egy jó kávét úgy innának, mert most már itt vannak fönn egy hete. Igen. Tehát, hogy ilyen szinten, hogy a Monteverestre is ez.
Igen, hát ez már nem a Hillary-nek a teljesítménye, hát vagy nem. Másoké, akik mondjuk, akik előtt esetleg megemelhetnénk a kalapunkat. Szóval igen, és nagyon sok ilyet lehet mondani. Szóval, és én ezzel nem azt mondom, hogy akkor maradjunk a fenekünkön egész életünkben. Nyilván az utazásnak is, ha olyan típusú utazás, tehát ha nem a tömegturizmus, hanem azért megyünk valahova, hogy ott tényleg tapasztalatokat szerezzünk, hogy más kultúrákat megismerve megtermékenyítő gondolatokat vagy gyakorlatokat hozzunk onnan
meg
haza.
Olyan tudatállapotba kerülhetünk, ha ezt jól csináljuk, amit otthon nehéz, mert otthon mindig valami van, a ház körül, a munka, stb. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem az utazásban, hogy egyszerűen kiszakít abból a környezetből, amiben egy kicsit mókuskerékben vagyok. Tehát ez is egy fontos aspektus.
Hát igen, csak figyelj, szóval ennek úgy kéne működnie, hogy ne legyünk mókuskerékben, és akkor nem lenne ez a nagy vágy, hát ezt is sokan mondják, hogy a turista az önmaga elől és a saját szürke élete elől, vagy túl stresszelt élete elől menekül, és igazából ez nem lesz megoldás, mert hogy arra az egy-két hétre megoldás, aztán utána visszakerülsz ugyanabba.
Hát ha egyáltalán egy-két hét is nem az van, hogy csak egy pár
igen,
nap.
Igen, hétvégére kiugrasz Milánóba vagy Barcelonába. Szóval így van, tehát valahol inkább a saját életünket kéne rendbe tenni, és ha jól érezzük magunkat a saját helyünkön, akkor kisebb az ilyenfajta turizmus iránti vágyunk. Mert azért valljuk be, szóval azért a mai turizmus, tömegturizmus döntő része nem arról szól, amit az előbb mondtam, hogy kultúrákat ismerjünk meg, és tanuljunk tőlük, hanem valami teljesen másról, például erről a menekülésről, vagy
arról,
státusz szimbólumról,
igen,
hogy
a fotó
kilakjuk,
ki van pipálva,
Instára kirakjuk, hogy
ez is megvolt, igen.
Párommal kanárin, ugye ez a, ez a fajta kiírások. Szóval, és ehhez képest meg, hát én úgy hívom a világ eleje könyvben, hogy senki helye lesz az, ahol lakunk, miközben rengeteg érték van, és rengeteg érték lehet, és rengeteg értéket ismerhetünk meg a lakóhelyünkön. Nekem az a tapasztalatom például, hogy szerte az országban emberek tömegei élnek a mindenféle fantasztikus természeti értékek tőszomszédságában, anélkül, hogy azt tudnák, hogy a falu határában található erdőben mondjuk milyen csodálatos orchideafajok élnek. Ezt most pont azért mondom, mert a legtöbb ember például azt se tudja, hogy orchideafajok vadon élnek Magyarországon. Hát a virágboltban biztos, mert nem. És egyébként kimondottan látványos fajok is, ezt most csak úgy mondom, ha szóba került, hogy ilyen csodákat lehet felfedezni a saját országunkban. 60-70-80, most nem tudom pontosan hány faj, amit ma elkülönítenek. Például ezeket meg lehet keresni a saját erdeinkben és réteinkben, meg szóval hasonló csodákat lehet látni, csak hát erre új szemek kellenek.
Ja, hát erről is beszéltünk itt a zene alatt, hogy igazából akármilyen témát járunk körül, ugye itt a jövő társadalmának a kialakítása kapcsán, valahogy mindig az előbb-utóbb odajuk adunk ki, hogy hát a legeslegfontosabb a kiindulási pont az, hogy az ember saját magával legyen okéban. Tehát, hogy ugye ez talán ennek az egész nagy krízisünknek az egyik legfontosabb pontja, hogy ugye ez nincs, ez van egyre kevésbé meg, és ugye hajtjuk ezeket a dolgokat, azt érezzük, hogy valami nem oké, és azt gondoljuk, hogy majd az új autóval, vagy az új utazási desztinációval, vagy valamivel fog megoldódni ez a dolog, de nem oldódik meg, mert itt kellene valamit létrehozni, és ez egy nagy probléma szerintem.
Igen, talán erről nem beszél senki jobban és átfogóbban, mint Máté Gábor, ugye magyar származású kanadai orvos, és a könyvemben is egyébként több helyen is hivatkozok a legújabb könyvére, a legutóbbi könyvére, amit a fiával közösen írt, magyarul Normális vagy címmel jelent meg, és hát ő sok száz oldalon ragozza azt, hogy hogyan változott meg a világunk, hogyan változott meg a történelmi evolúciós környezetünkhöz, a megszokott környezetünkhöz képest nagyon mássá, és hogy mennyire nem vagyunk erre fölkészülve, hogy mennyire nem ilyen környezetben kellene élnünk, és hát igazából erre kéne törekednünk, hogy azt a környezetet, amihez az ember eleve adaptálódott, azt minél inkább úgymond visszaállítsuk, vagy újból kialakítsunk valami hasonló környezetet.
Mi ez a környezet, ami hát, az ős állapotunk szerinted?
Mondok példákat erre, vagy mondok alkotóelemeit, mert most ezt így teljes egészében felvázolni, az nyilván nem egy rádióműsor keretei között lehetséges, egy szétfeszíteni a kereteket, meg nem is tudnám ezt így csípőből előkapni. Viszont, amit a könyvemben hangsúlyozok, több helyen is, az háromféle újrakapcsolódás. Egyrészt újrakapcsolódás más emberekhez. Már egy picit említettem a közösségek újra felfedezését. Ha megnézzük történetileg, mondjuk legalább 200 ezer éve létezik a modern ember, amit szűkebben a homo sapiensnek szoktak nevezni, de itt is többféle nevezéktan van, de a lényeg az, hogy anatómiailag, meg agyilag nagyjából az az ember, mint mi vagyunk, valami hasonló, már 200 ezer éve legalább megvolt valakik, még egy picit pár tízezer évvel korábbra is teszik. És ha megnézzük ezt a 200 ezer évet, akkor azt látjuk, hogy egészen körülbelül 200 évvel ezelőttig a legtöbb ember kis közösségekben élt. Kezdetben nagyon sokáig mindenki vadászatgyűjtögető közösségekben, majd ugye 10-12 ezer évvel ezelőtt jött a mezőgazdaság, onnantól kezdve egyre inkább falu közösségekben, általában letelepedett közösségekben. És nagyon kevés város volt. Döbbenetes, ezt nem tudom, hogy mennyire, azt gondolom, hogy nem köztudott, vagy érdemes egy picit róla beszélni, hogy bő 200 éve, a 19. század elején a világ akkori népességének, a mai 8 milliárddal szemben ez kb. 1 milliárd fő volt akkor, olyan 2-3%-a lakott városokban.
Ez nagyon kevés.
Az nagyon kevés. És most ez az arány 55%. Ugye nagyja, a nullás években valamikor fordult meg, akkor értük el az 50%-ot, és hát különböző becslések vannak, de mondjuk azt, hogy 55%.
Igen, és állítólag ez még ha így haladunk, ha ezen a trajektorin haladunk tovább, akkor ez 70-80%-ra is fölmehet.
Hát akár azt, hogy meglátjuk, hogy merre haladunk. A lényeg az az, hogy ez egy brutális változás 200 év alatt, és a tömeges urbanizációval jött, és ez egyébként már a vidékre is egyre inkább jellemző, Magyarországon is látjuk, hogy a vidék is hiába egy kicsi település, de városias életformát folytatnak ott az emberek. Tehát jött egy nagyon komoly atomizáció, társadalmi atomizáció, és hát ezek a közösségek felbomlottak. Nyilván a hagyományos közösségeket is lehet kritizálni. A pletyka, a viszályok, a kiközösítés, tehát, hogy nem volt fenékig tejföl, csak hát elvesztettünk nagyon sok minden mást is. Egzisztenciális biztonságot, közösségi élményt, az összefogás fontosságát, nagyon sok mindent elvesztettünk. Tehát ettől eleve szenvedünk. Ez egy nagy újdonság, történelmi evolúciós perspektívában egy nagy újdonság, hogy ilyen egyszemélyes csoportokban élünk, ugye így szokták mondani, hogy egyszemélyesre redukálódtak a csoportjaink. Tehát a közösségek újra felfedezése, újra kapcsolódások, és akkor megint egy picit a helyhez kötődéshez visszakanyarodva, nem elsődlegesen virtuális közösségekről beszélek, hanem húsfér emberek személyes találkozásairól elsődlegesen.
Hát sőt, szerintem nagyon is fontos, hogy nem virtuális, mert ez a virtuális közösség, ez megadja az illúzióját, de valahogy még sincs meg az a fajta kémiai. Pont amikor az ember valakivel személyesen beszél, vagy mondjuk Zoomon beszél. Tehát meg tudsz beszélni Zoomon akármit, de sosem tudja ugyanazt adni, mint a valakivel leültél.
De még mindig jobb, mint egy Facebook chat, ugye? Vagy egy Twitter. Hogy hívják, azt most X. Na, szóval, hogy...
Vigyázz, mert Elon Musk megint ír neked egy levelet.
Igen, hát a könyvbemutatóra írt, azt meg lehet nézni a YouTube-on, a világ elejé bemutatóját, a Elon Musk levelét olvasta és a világ elejét, ugye? Na, szóval visszatérve, itt én nem becsülném le azért a virtuális közösségek fontosságát, de teljesen egyetértünk, hogy ez egy alacsonyabb rendű dolog, mint amikor szemtől szembe kapcsolódunk. Tehát ezt újra felfedezni, és rengeteg személyes kapcsolat, sokkal jobb lesz a kedvünk, ez már önmagában, tehát ez már gyógyít, a közösség gyógyítani tud már, önmagában van egy gyógyító hatás, és amellett nagyon sok minden egyébre jó. Ugye az élmény, a buli, meg hát az, ami a mi szempontunkban a legfontosabb, hogy együtt ökológiai célokért, egy új ökológikus civilizáció építéséért már rengeteget tudunk tenni. Ahogy egyébként én magam is, és ezt is írom a könyvben, hogy én ezt nagyon fontosnak tartom, meg csak azért mondom el nagyon röviden, hogy nehogy valakiben az a benyomás alakuljon ki, hogy akkor itt ez a csávó csak dumál róla, hogy Csákváron, ahol lakom, Fejér megyében, ugye ott nekem is van egy részben általam kezdeményezett bevásárlóközösség, más néven kosárközösség, ami hát arról szól, hogy környékbeli, helyi, ökológikus termelőket segítünk, az ő értékesítésüket, és mi magunk és a családunk sok mindent vásárol, vagy az élelem egy jelentős részét ezektől a termelőktől, és például ezt szervezzük most már 6. éve. Tehát ezek a kis, apró közösségi kezdeményezések, ezek pici építő kockái ennek az új világnak, ökológikus civilizációnak. Na, tehát ez egyik újrakapcsolódás. A második újrakapcsolódás az más élőlényekkel, sőt, tágabban nem is csak élőlények, ugye, tehát ez lehet egy táj, a hegyek, a róna, mit tudom én, kinek micsoda, és ki hol lakik. Tehát itt is van egy, és megint a tömeges urbanizáció ebben nagyon ludas, már amúgy egy városi környezethez is lehet újra kapcsolni, és egy városi környezetbe is behozni más élőlényeket, zöld területek növelésé, vagy nagyon egyszerűt mondjak. De hogy valószínűleg bár melyik kultúrát nézzük, ez egy ős élménye az emberiségnek, hogy rácsodálkozik más élőlényekre, megcsodál más élőlényeket, és van egy ilyen biodiverzitás élmény. És ez egy, főleg itt benne a nagyvárosban, ugye itt beszélünk a Váci úton, hát aki mondjuk itt lakik, mennyire tudja megtapasztalni ezt, hát sajnos nagyon kevéssé, ha csak nem utazik tudatosan és rendszeresen ilyen helyekre.
Igen, idéznék, ha megengeded a könyvedből, ez nagyon megszólított ez a pont a szemlélődésről, és azt mondja, hogy a 85. oldalon a zsizsgés-pörgés ellenpontja ugyanis valójában nem a lustaság vagy a tétlenség, hanem a szemlélődés, aminek rendkívül gazdag hagyománya van az emberiség történetében. Amikor szemlélődünk, nem csupán a ténykedésünk értelmén irányán tudunk elgondolkodni, ezek azok a pillanatok is, amikor rácsodálkozhatunk világunkra, elmélkedhetünk róla és benne magunkról, amikor észrevehetjük létünk szépségét, és amikor akár kapcsolatba kerülhetünk a felettünk valóval is. Uh-huh. Tehát, hogy igen, ez egy olyan dolog, amit nagyon elfelejtettünk, és ezt így saját magam is tudom mondani, hogy néha most pont említettem, hogy a hétvégét szabaddá tudtam tenni, és mennyire jól éreztem magam, mert volt ilyesmire lehetőség, és én baromira szeretek a kertben bóklászni, és csak a kis csodáira rácsodálkozni, és hogy mennyire szükségem van, én egy kreatív ember vagyok, és akkor jönnek a kreatív ötletek, amikor kvázi semmit se csinálok, és ez igen, egy olyan életvitelbe kényszerítette magam, és azt gondolom, hogy ez a generációnkra nagyon-nagyon jellemző, ugye főleg az X-es generációra, hogy ugye rohanunk, mint az állat, igen. És tényleg egyszerűen elszalad mellettünk az élet.
Igen, hát ez most egyébként egy olyan pont is, és erről tényleg itt beszélgettünk még adás előtt, amiben amúgy be kell valljam, hogy nekem is van még hova fejlődnöm, tehát én is nagyon tudatosan évek óta próbálok ebből a pörgésből alábbadni, és ez én is volt olyan életszakaszom, mikor elmentem ilyen irányba, ez nagyjából ilyen 2-3 éve volt, amikor én elkezdtem tudatosan olyan dolgokat leépíteni, amiket amúgy szeretek, meg értelmét látom, de hogy az ember egyszerűen látja, hogy nem fér bele, és ezt nagyon nehéz ugye dolgokat elengedni, és pont erről beszélgettünk. Szóval igen, és az egy nagyon érdekes dolog, hogy a szorgalomnak, a szorgos munkának, ha az ellentétét, vagy a párját keressük, vagy az ellenpontját keressük, akkor a mi kultúránkban ilyen negatív fogalmak jönnek, ugye? Akkor az rest, meg lusta, meg igen. Stb., henyél, stb.
Látjuk az ilyen mondjuk arab kultúrában, vagy mondjuk melegebb éghajlatokon, hogy hát csak ott fekszenek, egész nap nem csinálnak semmit, csak ott döglenek. Nekem az egyik kedvenc sztorim, de lehet, hogy ezt már a múltkor elmondtam, itt valaki mondott Afrikával kapcsolatban, hogy építettek ott valami misszió voltak, és építettek egy tábort, és jöttek a helyi valami kis közösségből, kis törzstől jöttek fiak segítettek építeni a kunyhókat. És olyan jól dolgoztak, hogy azt gondolták, hogy hú, hát megérdemelnek egy kis emelést, és adtak nekik egy fizetésemelést, mire másnap nem jöttek. És nem értetek, hát most kaptak emelést, és elmentek hozzájuk a falba, és ott feküdtek. És mondták, hát miért ne? Hát mert most kaptak több pénzt, most nem kell annyit dolgozniuk. Tehát ők teljesen máshogy állnak ehhez az egész dologhoz. Hát ennyi kell.
Igen, szóval ha most megnézzük, és egyébként világi vonalon is, tehát nyilván mondjuk egy szerzetesi vonalon nagyon könnyű példákat találni, de világi vonalon is számtalan kultúrában, és hát a nyugati kultúra nem ilyen jellegű azért annyira, mint keleti kultúrákban sokkal inkább megtaláljuk ezt, a szemlélődésnek nagyon komoly hagyományai vannak. És hogy annyira nem tudatosul bennünk, hogy ez a tartalmas, az emberhez méltó élethez mennyire alapvető lenne. És másfelől meg nagyon nehéz erre időt szakítani, mert benne élünk egy rendszerben, ami elvár tőlünk dolgokat, akár a megélhetésünkhöz, akár hogy úgymond sikeresek legyünk, ez is persze egy érdekes kérdés, van is ebben egy nagyon kis írás, ami inkább egy idézet a könyvemben, ami arról szól, hogy a bolygónknak nincs szüksége több sikeres ember. Ugye a szó klasszikus értelmi, amit a mi kultúránk sikernek nevez. Az a lényeg az, hogy ezt nagyon vissza kéne hoznunk a kultúrába, és nyilván itt is van a lónak a másik oldala, mert mikor csak szemlélődünk, és mindenki csak szemlélődik, akkor már lehet, hogy ilyen halunk, de hogy...
Aki járt Indiába, sok ilyet lehet látni, hogy nagyon, nagyon sok mindenki szemlélődik, de közben meg mondjuk 2 méteres szemétben gázolnak, mert hogy mindenki csak szemlélődik.
Igen, tehát ez a része nem jó, de hogy ebben valami egyensúly talán nagyon nincsen ebben egyensúly, tehát tényleg, amit fel is olvastál a könyvből, tehát ez a zsizsgés-pörgés kultúrája vagyunk, és azt hiszük, hogy akkor vagyunk nagyon jók, ha ezt is, meg azt is, meg amazt is, és minél többet. Tehát, hogy ezzel szakítani, ez természetesen lehetséges, de hát nyilván egy ilyen kulturális változás, az egy lassú folyamat. Meg hát tartok tőle, hogy nemzedékváltással tud ez igazából bekövetkezni, szóval nagyon nehéz ebből, aki már ebben nőtt fel, és azt hallotta folyamatosan a szüleitől, meg a tanáraitól, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék.
Igen.
Ugye, hát ez az egyik legproblematikusabb mondás, ugye, hogy akkor... Na, szóval, hogy meg van egy pár ilyen, ugye a másik kedvencem, az még inkább idézőjeles kedvencem, hogy amit ma megtehetsz, azt ne halaszd holnapra, és akkor idézem itt az Oscar Wilde-ot, hogy amit holnap utára is halaszthatok, azt véletlenül sem halasztom holnapra, ugye? Tehát így ezt is meg lehet fordítani, és van benne igazság, hogy akkor minek tegyed meg ma, inkább menj ki a kertbe, és nézed a csüngőlepkéket.
Igen. Meg hányszor előfordul az, hogy van valami nagyon-nagyon halaszthatatlan, nagyon sürgős dolog, amit valamiért mondjuk nem, tehát valaki mondjuk keresett ezzel kapcsolatban, pont nem tudtad fölvenni a telefont, és mire visszahívod, akkor azt mondja, már közben megoldódott. Tehát hogy nagyon sokszor a dolgok egyébként megoldódnak maguktól, de egyszerűen muszáj belefontoskodnunk, nélkülünk ez nem tudna működni, megállna a bolygó a forgásában, hát nem.
Szóval itt megint és tényleg utoljára az adás elején már említett könyvhöz, az Élet rövid című könyvhöz visszatérek. Nagyon sok az ismerősém körében is sok rajongója van ennek a könyvnek, és tényleg abszolút semmi érdekem nem fűződik hozzá, hogy itt most beszéljek róla, így van. Azt nem én írtam ráadásul, hanem Oliver Berkman. Viszont annyira nagy hatással volt rám is, meg sokakra, másokra, hogy, és pont erről szól, amiről most beszélünk, hogy hogyan lassíts, hogyan engedj el dolgokat, és én ezt igazából szívem szerint mindenkinek azt mondanám, hogy olvassátok el, és akkor megváltozik a világ már ettől is valamennyire, hogy máshogy állunk az időnkhöz, hogy nem folyamatosan ez a hatékony időbeosztás, még ez is férjen bele, még ezt is belezsúfolom, hogy lehetne még hatékonyabban, hogy még ez is beleférjen. Tulajdonképpen ez a fő mondandója a könyvnek, hogy ez egy csapda, mert ez csak egyre több feladatot, egyre több tennivalót generál. Ez kell, ahogy a korlátainkat belátni, hogy azt beismerni, hogy a legtöbb dologról, amiben részünk lehet, arról le fogunk maradni, és nem fogjuk csinálni az életünkben, mert az élet rövid, de ez így van jól. És akkor válasszuk ki azt a néhány...
Legyen elég, az elég.
Igen, tehát válasszuk ki azt a néhányat, nyilván ez nem mindig a saját választásunk, de törekedjünk arra, hogy akkor azt a keveset, ami igazán fontos az életben, arra a kevés dologra koncentráljunk.
Ha már Elon Musk szóba került, csak gyorsan az Elon Muskos kis ajánlónkat be akarom játszani, és aztán egy kis zene, és akkor jövünk mindjárt vissza.